Kedves hallgatóink! A következő fél órában az október 10-e és 12-e között megrendezésre kerülő almádialógus lelki gyakorlat vezetőjével, Lukovics Milán atyával hallhatnak beszélgetést. Az interjút Bartos Zsuzsanna készítette.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm stúdiónkban Lukovics Milán atyát, ferences rendi szerzetest, rádiónk műsorigazgatóját, és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Milán atyával annak kapcsán beszélgetünk, hogy almádialógus lelki gyakorlat sorozatunk októberi alkalmának előadójaként, október 10-e és 15-e közt Asszisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára készülve az Anya Szent Egyház egy nagyszerű szentjének életének tükrében tartja meg lelki gyakorlatát. Milán atya, amikor az önnel való beszélgetésre készültem, és átelmélkedtem Asszisi Szent Ferenc életútját, küldetését, újra és újra rácsodálkoztam az életútját beragyogó természetfeletti fényre, Isten kegyelmére, és a természetes fényre, az őt rendkívül jellemző derűlátásra, amely magasra tett gyertyaként világítja beküldetését. Meggyőződésem, hogy kedves hallgatóink igen jól ismerik Szent Ferenc életét, de úgy vélem mindannyian gazdagodunk, ha ön Milán atya rávilágít életútjának az állomásaira.
Na hát, talán kicsit fordítva gombolnám a kabátot, tehát, hogy itt azért nem elsősorban Szent Ferenc életéről szerzünk majd új információkat ezen a lelki gyakorlaton, hanem tulajdonképpen önmagunkról lesz szó, a mi életünkről. Tehát, hogy úgy érzem, hogy a szenteket sokszor tekintjük ilyen übermensnek, vagy szupersztárnak, vagy netán félistennek, tehát, hogy olyan, akiknek az életét tényleg valami mennyei fény ragyogja be, vagy hasonló, de hogy igazából ez utólag tűnik így a szemlélőnek. Valószínűleg ő, aki átéli a saját életét, ő nagyjából úgy járja az életének az útját, mint akármelyik ember. Tehát, hogy nekem valahogy így az utóbbi jó pár évben, vagy hát most már 10 évben is mondhatnám, inkább az az érdekes, akár Szent Ferencben, akár más szentekben, most mindegy, hogy szenté van-e avatva, vagy nem, hogy voltak éppen olyan emberek, mint mi. De valamit elértek, valami célba ért, utólag kiderül, hogy azért mégiscsak volt az életüknek valami titka. Ez az egyik, amit érdemes megfejteni, és a másik az, hogy hát voltak éppen azért ezek az emberek tényleg nem akartak übermensek vagy félistenek lenni, hanem egyszerűen a kicsit úgy állnak előttünk, mint egy tükör, amin keresztül, ha belenézünk ebbe a tükörbe, akkor a magunk életét látjuk. Talán olyan megvilágításban, ahogy egyébként nem látjuk. Tehát, hogy azt gondolnám, hogy ezen a lelki gyakorlaton elsősorban magunkról lesz szó, önmagunkra nézünk, Szent Ferenc életén keresztül, de nem azért, mert ő kiválóbb szent, mint a többi, hanem mert mégiscsak mi Ferenc-e szerzetesek ezekben az években egy ilyen jubileum sorozatot ünneplünk valóban Szent Ferenc halálának a 800 éves évfordulója lesz jövőre, és hát ezt megelőzően például ebben az évben arra is emlékezünk, hogy Szent Ferenc 800 éve írta a naphimnuszt. De itt nem a naphimnusznak egy még cizelláltabb vagy nagyon irodalmi elemzését fogja kapni, aki eljön erre a lelki gyakorlatra, hanem a naphimnuszon keresztül biztos, hogy rá fogunk nézni az életünknek egyik-másik szegmensére. Úgyhogy én valami ilyesmit képzelek ezen a lelki gyakorlaton, hogy ez fog történni.
Milán atya, rendkívül inspiráló számomra, hogy megfogalmazta, hogy nem egyfajta übermensként tekinthetünk Asszisi Szent Ferencre. Mondhatom, hogy pontosan abból a szegmensből tudja megfogni a mai élő, a 21. századi hívő ember, ami Szent Ferenc üzenetének a sajátja, az egyszerűségre, kicsinségre, alázatra való meghívás. Ez az útkapu, ami valóban mindannyiunk számára, a mi erőforrásaink és tehetségünk szempontjából elérhető. Tehát mondhatom azt, hogy ebből a szempontból valóban bátran és felkészülten követhetjük Szent Ferencet, hiszen nem rendelkezünk kevesebbel, mint ő.
Hát ez biztos, ugye érdekes az, hogy Szent Ferenc az élete vége felé, amikor már azért elég nagy szentnek tartották, akkor azért mondott egy-két ilyen nagyon fontos mondatot, amit föl is jegyeztek az életrajzírói. Az egyik mondata az például az volt, hogy el kéne lassan kezdenünk valamit tenni, mert eddig még nem nagyon csináltunk semmit. Tehát, hogy én nem gondolnám azt, hogy ez egy szentnek egy ilyen kötelező alázatossága, hanem hogy valószínűleg ő tényleg úgy gondolta, úgy élte át a saját életét, hogy nem nagyon van mivel dicsekedni, hogy mi mindent tett tőle az asztalra. És szerintem ezzel sokan lehetünk így.
Bízom benne.
Hogy nem, ha Jóisten elé állnánk, akkor nem tudnánk, nem tudom mi mindent felmutatni, hogy de hát én mennyire követtem a Krisztust, vagy mennyire szenté váltam. Tehát, hogy éppen ezért Szent Ferencnek a példája, vagy az ő élete, az valóban egy ilyen tükröt tart elénk. De mondok egy másik példát is. Ugye Szent Ferenc abból a szempontból, hogy szerzetesség vagy szerzetesi fogadalom nem talált ki újakat, azok a fogadalmai a mai ferenceseknek is, mint minden szerzetesnek, szegénység, tisztaság, engedelmesség. Most voltak éppen itt nem arról lesz szó ezen a lelki gyakorlaton, hogy legyünk mindnyájan szerzetesek, hanem tulajdonképpen ezek az életünknek a kérdései. Valószínűleg mindenkit foglalkoztat az, hogy miből élek, miből fogok élni mondjuk 10-20 év múlva, ha valaki olyankorú lesz-e nyugdíja, vagy el fogja tudni tartani a családját. És voltak éppen mindenki szegény, mert nagyon-nagyon kevés ember van, aki föltenné a kezét, ha azt mondanánk, hogy na tegye fel a kezét, aki gazdag.
Így igaz.
Tehát, hogy voltak éppen, itt nem arról van szó, hogy Szent Ferencet abban kellene követni mindenkinek, ahogyan ő konkrétan élt, de azon viszont elgondolkozni, hogy például én mennyire aggódom az anyagi javak miatt. Egy fiatal az hajlandó-e kilépni a Mama Hotel nyújtotta összkomfortból, és azért, hogy ő önálló saját életutat kezdjen, hajlandó-e például elfogadni azt, hogy átmeneti időre, 5-10 évre mondjuk az ő anyagi lehetőségei azok most szűkebbek lesznek, mint akkor, amikor a szülei hát mindent tulajdonképpen megadtak neki. Tehát, hogy ezekkel a kérdésekkel mindenki találkozik. Például a tisztaság kérdése. Nem arról van szó, hogy most mindenki tegyen szerzetesi fogadalmat, mert ki fog halni akkor az emberiség. Hanem arról van szó, hogy mindenkinek el kell azon gondolkoznia, hogy hogyan építi az emberi kapcsolatait. Felelősséget vállalok-e azért, akivel kapcsolatba kerülök? Kihasználom azt az embert, vagy pedig valamiképpen a vele való kapcsolatom az tisztességes, tiszta. Sokféle értelemben értetjük ezt a szót, de voltak éppen ez a szerzetesi fogadalom, hogy tisztaság, minden ember életének erre a kérdésére rávilágít, hogy én hogyan élem, hogyan építem az emberi kapcsolataimat. Ott van az engedelmesség, ez nem valami katonai fegyelmet jelent, még csak nem is egy ilyen cég erényeket, hogy minden cég, minden munkahely ugye elvár tőlünk lojalitást, szorgalmat, rengeteg mindent, külön szerződést iratnak velünk alá, hogy mit tartunk titokban például.
Hosszas ugye? Oldalakon, igen.
Tehát hogy nem erről szól, hanem arról, hogy voltak éppen mit követek én az életemben? Mi az én életemnek a vezérfonala? Mit tartok fontosnak? Azt tartom fontosnak, hogy mindig a saját fejem után menjek? Ez lehetséges, vajon nem fogok-e azzal találkozni, hogy később a lehetőségeim végzetesen beszűkülnek? Vagy azt tartom fontosnak, hogy én egyéniség legyek? Mindig mindent máshogy csináljak, mint mások? Ez is lehet egy hozzáállás az élethez. De az is lehet, hogy én mindenben meg akarok felelni az elvárásoknak, az engem körülvevő közvéleménynek, és nem akarom magamra vonni ennek az elmarasztalását vagy haragját. Tehát ez is borzasztó fárasztó, hogy én mindenben mindig igazodjak ahhoz az aktuális hivatalos nézethez, ami egy munkahelyen, vagy közösségben, vagy bárhol, politikában, akárhol engem körülvesz. Tehát, hogy tulajdonképpen mit követek én? Ha azt mondjuk ma valakinek, hogy kövesse Isten akaratát, meg ilyesmi, akkor ezt nagyon sok ember ugye azonosítja ilyen nagyon konkrét parancsokkal, hogy akkor vasárnap majd nekem misére kell mennem, vagy ilyesmi, és hajlamosak vagyunk ezt úgy érezni, hogy ez valami nagy rabság. Pedig egyébként lehet, hogy pont nem. Tehát lehetséges az, hogy millió ilyen egyébként hozzánk nem is feltétlenül, és nem is mindenben méltó emberi elvárástól felszabadít az, hogyha ha valami hát tőlünk magasabb rendű célra vagy akaratra függesztjük a tekintetünket. Tehát ugye ez nagy kérdés, hogy például, amikor engedelmességről beszélünk, ebben az értelemben, hogy Isten akaratának a követése, akkor ez vajon megkötözöttség, vagy inkább szabadság? Tehát ez mindegyikünknek a kérdése, hogy mindjárt szeretnénk szabadok lenni, de hogy hol ez a szabadság a számomra? Meg tudom ezt valósítani? Tényleg szabad leszek-e az életemben? És milyen áron, vagy mi által leszek szabad? Ezekkel a kérdésekkel mindenki találkozik. Itt nem az a lényeg egy lelki gyakorlaton, hogy most megtanuljunk egyféle választ, és akkor mindenki ahhoz igazodjon, hanem hogy mindenki megtalálja a saját válaszait, a saját útját, ami őt előre viszi. Úgyhogy valahogy így gondolnám én, hogy valami ilyesmi fog történni ezen a Balaton-Almádi hétvégén.
Igazán izgalmas, és igazán lelkesítő, amit Milán atya most feltárt hallgatóinak. Kérem, engedje meg, hogy megosszam önnel és kedves hallgatóinkkal egy tapasztalatomat. A minap hallottam egy világi rádiócsatorna egyik műsorában egy számomra megdöbbentő felmérést, hogy hazánkban az embereknek akár 80%-a a mesterséges intelligenciát mint társat tekinti, és a súlyos kérdéseivel, akár egy probléma kapcsán valóban a mesterséges intelligenciához fordul. És az jutott az eszembe, amikor Szent Ágoston azt mondja, hogy magadnak teremtettél minket, Urunk, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned, Istenem. És azért jutott ez eszembe, Milán atya, mert ez az embernek az alapvető Isten iránti szomjúsága, az alapvető igénye, és ma a 21. században is tetten érhető, hogy ez az igény mindannyiunkban jelen van, és ahol viszont nincs jelen Isten, ott az a bizonyos űr az adott esetben egy mesterséges intelligenciával kerül betöltésre. És úgy hiszem, hogy ez igen szomorú. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy akármilyen modern korban élünk, és akármilyen robotok és modern technológia és informatika között, az ember Isten iránti szomjúsága változatlan és betölthetetlen mással, mint Istennel magával.
Ugye sokszor szidjuk a kamaszokat, hogy hát csak a telefonjukon lógnak meg, hát hogy mennyire függőek, de aztán hát idővel a felnőtt embernek is el kell ismernie, hogy hát ő is függő, mi is függünk. Nem csak a technikától, mert hogy az életnek egy jelentős szegmense az áttevődik, hát tulajdonképpen az internetre, a zsebünkben lévő mobiltelefonra, hanem hát, hogy tulajdonképpen, ha valakitől elveszik a telefonját, vagy kikapcsoltatják vele, hát akkor föllép a szeparációs szorongás. Tehát, hogy most nem is kell feltétlenül ehhez ez a elég új ilyen technikai lehetőség, vagy mesterséges intelligencia, hanem egyáltalán arra a függőségre, vagy arra a szorongásra utalnék, ami akkor ér bennünket, hogyha valahol, hát akkor úgy érezzük, hogy most akkor nem jutunk információhoz, vagy nem tudunk emberekkel kapcsolatba lépni. Tehát ugye egy ilyen vicces jókívánságként hallottam ezt, hogy hát csak egészség legyen és térerő. Na most...
Igen, ez inkább vicces. Igen, kérdés,
de valóságos is, de valóságos is. Na most, tehát, hogy igen. Gyerekeknek is, hát elmegyünk valahova kirándulni, ez meg az, diákokkal ez lesz-e térerő? Felnőtt ember, van-e wifi? Hát egy szállásfoglalás, nem mindenki ezt nézi manapság már, vagy hát, hogy akkor adott országban az ő mobil csomag előfizetése, vagy mobil internet előfizetése, az működik-e? Na most azért ezt akármennyire kárhoztatjuk, ezt a jelenséget, nem az a dolgunk most, hogy erkölcsi ítéletet mondjunk e fölött, hogy ez jó vagy rossz, hanem hogy nézzünk rá erre a jelenségre, és ebben a jelenségben ott van az, hogy tulajdonképpen veszettül vágyunk arra, hogy kapcsolatba legyünk. És ez megadta nekünk azt az illúziót, a zsebünkben lévő internet, hogy folyamatosan online legyünk egymással. Na de erre van igényünk, a kapcsolatra, mindenféle szinten. Na most nyilván persze azt is észrevehetjük, hogy pontosan amiatt, hogy ez az online kapcsolat, ez gyakorlatilag betölti a napunknak a 24 óráját, bizonyos dolgokra kevésbé vagyunk már fogékonyak. Nem ápoljuk annyira a valóságos emberi kapcsolatainkat. A közösségekből elmaradunk. Egyszerűen az embereknek a közösségi igényét bizonyos mértékig nagyon kényelmes módon kielégíti a virtuális közösségeknek a sokasága. Ugye, itt volt ez a koronavírus járvány, bezártság, kiárási korlátozás, és azt gondoltuk szerintem sokan, hogy majd mindenki rájön arra, hogy de hát de fontos templomba menni például, meg mennyire fontos az, hogy a gyerek járhat iskolába, és hogy ez mennyivel másabb, hogyha neki otthon kell online oktatásban részt venni. És kiderül az, hogy az embereknek egy része az például nem tért vissza a templomba, amikor véget ért a koronavírus. Mert a közösség igényét lefedi az internet, és kényelmesebb megnézni egy online mise közvetítést, mint elmenni a templomba. És hát valahogy azt gondolom, hogy az Istennel való kapcsolatnak a keresését is, mert ott ez az online csatorna, ez nem áll annyira rendelkezésre, bár ugye hát nyilván van kísérlet arra, hogy ugye a Szentírás is elérhető, meg minden elérhető az interneten, de hát maga a Jóisten azért nem. Tehát hogy ugyanakkor a kapcsolat iránti igényünket egy kicsit lefedi az internet, vagy a mesterséges intelligencia, akivel lehet diskurálni, társalogni, elmondhatja neki valaki a búját, baját, és beállíthatja azt, hogy most ő egy fiatal női hangra vágyik, vagy egy idősebb, megnyugtató férfi hangra, hogy válaszolgasson neki, és akkor megadja ezt az illúziót, hogy én megkönnyebbültem, én elmondtam, én valakivel beszélgetek, valaki mellettem áll, valaki odafigyel rám, és hogy ami egyfelől megnyilvánul ebben, hogy veszettül igényeljük a kapcsolatokat, hát ugyanakkor a másik oldala meg az, hogy esetleg ennek a folyamatos lehetősége az viszont hát eltávolít minket a tényleges emberi kapcsolatoktól, az emberi közösségektől, meg hát attól a személyes Isten kapcsolattól is. Úgyhogy hát nyilván a lelki gyakorlatnak ez hangsúlyos része, hogy ott hát próbáljunk online lenni az Úrral, de nem az internet segítségével, hanem hát a személyes Isten keresésünkkel.
Milán atya, megkapó volt számomra az iménti gondolat, amit feltárt, hogy voltaképpen Szent Ferenc életét, magát Assisi Szent Ferencet tükörként állíthatjuk a magunk élete kapcsán, és a saját életállapotunkban tudjuk őt követni. Nekem, ami az egyik legrokonszenvesebb ellenvonása Szent Ferencnek, a humora, a derűje, a vidámság. És meg szeretném önt kérni, Milán atya, hogy hallgatóinak is legyen szíves felvillantani, hogy miért is jelenthet a mindennapjainkban, akár a hétköznapokban, akár a lelkiségi életünkben olyan sokat a derűre való nyitottság.
Hát talán azért azt is jó, hogyha felelevenítjük, hogy Szent Ferenc életében azért nagyon ott volt ennek az ellenkezője is. Tehát, hogy azért nyugodtan rámutathatunk az életének olyan időszakaira, amit mai szóhasználattal úgy mondanánk, hogy a depresszió. Méghozzá nagyon-nagyon-nagyon súlyos fokban, tehát olyan fokig, hogy az életrajz ugye 800 éves vagy 750 éves szövegről van szó, aki hát képekben meg más szóhasználattal fogalmaz, de hát azt írja le, hogy Szent Ferencet fölállította az ördög a szikla szélé, és le akarta taszítani. Tehát, hogy akár azt is mondhatjuk, hogy ő neki voltak olyan mélyen volt olyan mélyen a hangulata, vagy a lelkiállapota, hogy ami nem állt messze, akár az önpusztítástól sem. Tehát, hogy igazából Szent Ferencnek a titka az számomra itt válik érdekessé. Mert az, hogyha valaki úgy járja végig az élet útját, hogy folyamatosan happy, derűs, és a föld fölött lebeg 10 centivel, arra szerintem a mai ember könnyen mondja azt, hogy hát ez nem normális. Vagy azt, hogy hát én nem tudok kezdeni, hát nekem millió bajom van az életben, hát tele vagyok problémákkal, az emberek hozzám ilyenek, olyanok, hát most... Itt örömködhet valaki nekem, de hát inkább vagy irigységet érzek, vagy dühöt. Tehát, hogy a titok az pont abban válik nyilvánvalóvá, hogy Szent Ferenc nem ilyen volt, hanem megvoltak az életében a mélységek is. Tehát, hogy akkor azok után az, hogy ő tulajdonképpen betegen, amikor alig látott, hogyan tudta megírni a naphimnuszt? És abban csak az Isten dicsőítése szólal meg, és csak az, hogy a teremtmények, a nap, a hold, a föld, a tűz, a víz, az hogyan áll a mi szolgálatunkban, és hogyan beszél Istennek a dicsőségéről. Na szerintem erre érdemes ránézni, hogy tulajdonképpen a millió betegsége, az őt gyötrő millió gond és nem egyszer a depresszióba hajló rossz hangulat, buskomorság mellett, hát mégis miből merítette az örömét, a derűjét. Hát ez ami szerintem egy mai ember számára érdekes lehet.
Az jutott eszembe, még önt hallgattam, Milán atya, hogy a Zsoltárokban számos példát találunk erre a fajta, nevezhetjük talán így, hogy földön jár a szemléletre, amikor az ember megéli a szenvedéseit, a problémáit, ami igen, mai ember számára is ismerős. És talán az lesz Szent Ferenc példája, amit ön is most ecsetelt a naphimnusz, hogy ezek ellenére, vagy ezek mellett a véghang, a végkicsengés mégis az Istenben való bizalom és a derű. És a naphimnusz abból a szempontból is gyönyörű, hogy a égi testeket testvéreként emlegeti, hugom, nővérem, bátyám. Tehát egyfajta Isten gyermekségbe, testvériségbe vonja Szent Ferenc a teremtett világot, a teremtett valót.
Így van. Hát aztán persze ez nagyon újszerű volt a középkorban. A középkor embere az nem lelkesedett úgy a természetért, mint mi nem járt kirándulni az erdőbe, vagy nem mászott hegyeket, és nem ilyen szinten csodálta a természetnek, vagy a teremtésnek a szépségeit. Tehát, hogy valóban Szent Ferenc egy nagyon eredeti személyiség is volt, úgyhogy mi mindnyájan szeretnénk, nem tudom, egyéniségek lenni, vagy hát nem szeretjük, hogyha nagyon összetévesztenek minket másokkal, vagy hát úgy visszariadunk attól, hogyha valahol azt várják el tőlünk, hogy ilyen kis csavarok legyünk egy nagy gépezetben, vagy szürke kis egérkék, és hát akkor végül is egy ilyen valódi egyéniségen keresztül nézzünk rá majd a saját életünkre. Tehát a zsoltárok is őszinte imádságok, tehát nem véletlen az, hogy azok nagyjából 3000 éves szövegek, de valóban ma is elevenek. Úgyhogy biztos, hogy mai ember számára is ez kérdés, őszinte tudok-e lenni önmagamhoz, másik emberhez, az Istenhez, úgyhogy hát ebből a szempontból is nagyon sokat mondó Szent Ferencnek az egyénisége, de mondom, itt nem őről lesz szó elsősorban, hanem mindig önmagunkra reflektálunk.
Milán atya rengeteg kincset, rengeteg értéket felvillantott most. Ha megkérném önt, hogy hallgatóink számára néhány mondatban szíveskedjek összefoglalni, hogy mi az, amit érint majd a lelki gyakorlat, mi az, amivel készülhetnek az érdeklődők, jelentkezők, akkor megköszönöm önnek, ha ezt megteszi.
Hát most erre legszívesebben azt mondom, nem tudom, hogy mit érint a lelki gyakorlat, még készülök. Illetve hát ezen is egy kicsit gondolkozom, hogyha itt jelentkeznek a kedves hallgatóink erre a lelki gyakorlatra, én megfordult a fejemben az, talán egy kicsit rendhagyó módon, hogy lehet, hogy kiküldenénk nekik egy kérdést e-mailben, hogy egy mondatban, vagy egy kérdésben fogalmazza meg azt, hogy őt mi foglalkoztatja, vagy mi az az élethelyzet, ami most őt arra indítja, hogy egy lelki gyakorlatra eljöjjön, és hogy ez is megfordul a fejemben, vagy megfordult a fejemben.
Egyfajta párbeszédet generál.
Igen, már azért pontosan. Illetve hát valamiképpen persze Szent Ferencnek szó lesz egy-két szövegéről, amit ő írt. De nem azért, hogy ezt most elhelyezzük Szent Ferenc életművének az egészében, hanem azért tekintünk erre rá, hogy hát megint csak önmagunkkal, meg hát az Istennel találkozzunk. Úgyhogy biztos, hogy ilyesmiről lesz szó, formálódik és alakul a dolog. Ugye mik ennek a 800 éves ferences jubileum sorozatnak az elemei? Hát ugye már említettük azt, hogy Szent Ferenc halála a következő évben. Hát lehet, hogy most azért így a halállal annyit nem fogunk foglalkozni. Talán az, hogy Szent Ferenc így hogyan nézett ezzel szembe, az lehet, hogy egy kérdést megér, aztán hogy ideje van a naphimnusz, mit is jelent ez. Azért nagyon fontos az, hogy Szent Ferencnél például ugye van egy ilyen történet róla, hogy prédikált a madaraknak. Most azért nagyon fontos az, hogy ezt ne pusztán ilyen naív módon próbáljuk elképzelni, hogy akkor azok a madarak ott értették az emberi szót, és akkor utána mi történt, hanem hát arról van szó, hogy Szent Ferenc az evangéliumot hirdette minden embernek, és nem csak úgy, hogy magyarázta nekik, hanem úgy, hogy valahogy azzal az emberrel ő megéreztette azt, hogy Isten őt szereti. Ez az evangélium hirdetése. És akkor a madarak nem biztos, hogy madarakat jelentenek. És hogyha a madarak nem madarak feltétlenül, hanem emberek vagy teremtmények, akiknek Ferenc hirdeti az evangéliumot, akkor lehet, hogy ami a naphimnuszban van, az sem csak égitestek vagy a természet elemei. Lehet, hogy ott is van valami egyéb. Tehát hogy a naphimnusz ennek az évnek a témája. 800 éve írta Szent Ferenc a naphimnuszt. Aztán akkor ugye volt a regula. Ez volt tavaly. Megint egy fontos kérdés. Nem az a kérdés, hogy most nézzük meg ezt a 800 éve szöveget, és akkor gondolkodjunk el arról, hogy most a mai viszonyok között ebből mit lehet megvalósítani, mit nem. Hanem az a kérdés, tehát hogy néha több a kérdés, mint a válasz. Tehát, hogy kérdésekkel találkozunk, és nekünk kell választ találni arra, hogy mi az én életem regulája. Mert van. Csak lehet, hogy nem is tudom, hogy voltak éppen, hát én mennyire igazodom például valakinek a véleményéhez. Akkor ő a regulám. Vagy mennyire hittem el azt, hogy tulajdonképpen az élet egyetlen célja az, hogy sok, több és még több pénzem legyen. Egyébként ugye a világ ezt sugallja nekünk, hogy egy ország szintjén mi a legfontosabb mutató? A gazdasági növekedés.
GDP.
És hogyha elkezd a gazdasági növekedés lassulni, akkor el lehet kezdeni aggódni. Tehát, hogy, hogy voltak éppen mik azok az alapelvek, amire én úgy érzem, hogy hát ezek feltétlenül igazak az életben, és az is egy nagy kérdés, hogy ezek mit ígérnek nekem.
Milyen szegletkővel építjük fel.
Igen, pontosan. Életét. Na, tehát, hogy a regula, életforma. Életforma az az, hogy ahhoz valami hozzátartozik, és valami nem egy forma, az mindig ezt jelenti. Van egy határa, és van ahhoz képest egy, ami hozzátartozik, és ami nem. Mi az, ami hozzátartozik az én életformámhoz, és mi az, amire azt kell mondjam, hogy ez nem tartozik hozzá. Ma divat nagyon-nagyon nyitottnak lenni. De lehet, hogy aztán annyira nyitottá válik egy ország, vagy egy ember, hogy a végén már nem is lesz formája. Már elveszti azt, hogy ő azt se tudja a végén, hogy kicsoda a nagy-nagy nyitottságban. Tehát, hogy ehhez képest azért egy forma, az mindig le van határolva. Annak van határa. És van párbeszéd a külvilággal, a környezetével, tehát, hogy természetesen nem zárkózunk önmagunkba, de azért mégiscsak akkor lesz életformánk, ha tudjuk azt, hogy mi tartozik hozzá, és mi nem.
Szilárd alap.
Alap és fölépítmény. Na most tulajdonképpen ezt a kérdést, vagy ezzel a kérdéssel szembesít bennünket az, hogy hát úgy megemlítjük azt, hogy Szent Ferenc írt egy regulát. De itt mondom, nem a regula elemzésére kell készülni, hanem egy kérdésre, amivel szembesülünk. És hát ugye még a greccsói karácsony, ugye az volt 2023-ban, annak a 800 éves évfordulója, onnan ered a karácsony ünneplésének, így a mai szokásainak a többsége, Betlehem állítás, stb. Igen. Tehát itt sem az a fontos feltétlenül, hogy most megbeszéljük azt, hogy kell jól karácsonyt ünnepelni egy családban, hanem hát valamiképpen arról gondolkodjunk, hogy Isten, élő Isten a számomra, belépe az én életembe, jelen van-e a számomra, ki ez, hol van, tehát hol találta meg Szent Ferenc, én hol találom meg. Úgyhogy végig erről a mi életünkről lesz szó.
Én úgy hallom, Milán atya, és meggyőződésem, hogy hallgatóinak is ez a benyomása rendkívül gazdag, rendkívül tartalmas lesz ez a háromnapos lelki gyakorlat, és említette ön, Milán atya, a találkozást. Szeretném kedves hallgatóinak jelezni, hogy a találkozás Istennel és egymással, a közösséggel annál is inkább megvalósul, mert a lelki gyakorlat mellett szentmisén való részvétel, szentgyónás, szentségimádás, kis csoportos beszélgetés, sőt, nagyszerű kirándulás is lesz, tehát a Milán atya által említett találkozás valóban teljes mértékben megvalósul. Milán atya, a naphimnusz záró akkordjaiban Szent Ferenc köszönetet mond mennyei atyának mindenért. Én szeretnék önnek köszönetet mondani a nagyszerű beszélgetésért, kedves hallgatóinknak a figyelemért, és szeretném akkor újra elismételni, hogy Milán atya Balaton Álmádiban október 10 és 12-e közt várja az almádiológus lelki gyakorlatra a jelentkezőket, és bővebb információt és jelentkezési lehetőséget pedig kedves hallgatóink a www.mariaradio.hu/almadialógus oldalon találnak. Köszönöm a beszélgetést, Milán atya, köszönöm figyelmüket, kedves hallgatóink, dicsertessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen, én köszönöm az érdeklődést.
Kedves hallgatóink, az októberi almadialógus lelki gyakorlat vezetőjével, Lukovics Milán atyával hallhattak beszélgetést. Az interjút Bartos Zsuzsanna készítette. Yeah.